Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. A korintusiakhoz írt levélből idéztem, köszöntöm az Inter Arma Caritas 14. évfolyamának 588. adásában önöket. A szerkesztő Fodor Endre vagyok, először a műsor tartalmáról. Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékezve a mai adásban a szabadságharcot követő megtorlások igazságügyi dokumentumairól esik szó.
Ezeknek az embereknek a kivégzése, meghurcolása két emberhez kötődik zömében. Ledényi Ferenchez, aki 28 embert ítél halálra másodfokon, és Mátyás Miklós, aki ugyanennyit első fokon.
A honvédségi hírekben az 56-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából szervezett ünnepségről tudósítunk.
1956. október 23-a a fiatalokról is szól. Nagyon sok véráldozatot hoztak azok a fiatalok, akik ma is közöttünk élnek, az emlékük közöttünk él. És nagyon fontos a Magyar Honvédség számára, és hogy fiatalok jöjjenek a Magyar Honvédség kötelékébe.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc megtorlásáról tartott konferenciát még 2016-ban a 60. évfordulón a Kúria, a legfőbb ügyészség és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága. Az ott készített interjúban hallják majd Darák Pétert, a Kúria volt elnökét, M. Kis Sándor történészt, Cinner Tibor történészt, valamint Nagy Miklós volt legfelsőbb bírósági bírót.
Volt egy versenykutás közöttük. Tehát például ott van a Tucsek Gusztáv, aki 60 halálos ítéletet hirdetett ki a fővárosi bíróságon elsőfokú eljárásban. Volt olyan ügy, mert 46-ot ki is végeztek, tehát másodfokon megerősítették. A Miskolci ügy. 14 embert ítélt halálra. Felmerül az emberbe a kérdés, mi motiválhatott egy bírót erre? Én találtam egy relatív magyarázatot, nem tudom. Előzőleg pár nappal 6 évre ítélt valakit gyorsított eljárás keretében, akit másodfokú eljárásban a legfelsőbb bíróság halálra ítélt, és kivégeztek. Nem akarom azt mondani, hogy Borbély János másodfokú ítélete iránymutatásul szolgált az elsőfokon ítéletet hirdető Tucsek számára. És ő 56. október 23-át megelőzően is már nem a gyengekezű bírók közé, nem az enyhe ítéleteket hozó ítészek közé tartozott. De amit utána csinál, az borzalmas. Mint ugyanez másodfokon elmondható a 66 halálos ítéletet kihirdető Borbély Jánosról, akinek életében egyetlen egyszer nem kellett kimenni, egyetlen egy temetésre sem, egyetlen egy akasztásra sem, mert a legfelsőbb bíróság bírái úgy hozhatták meg másodfokon, súlyosbítva esetenként az első fokon ki nem hirdetett halálos ítéletet, mert életfogyt volt itt másodfokon halálbüntetésre, hogy nem neki kellett szembenézni a gyanúsított, most már immár elítélt, jogerősen elítélt személlyel, akinek az esetek zömében elutasították a kegyelmi kérelmét is, mert nem mindenkinek terjesztették fel, hanem annak az elsőfokú bírónak, aki vagy az elsőfokú ítéletet hozta, vagy aki, ha a legfelsőbb bíróság elsőfokú eljárásban járt el, esetleg neki kellett volna korábban ezt az ügyet tárgyalnia. Más a helyzet a hadbírák esetében. A hadbírák esetében, és ezt külön ma kétszer is kihangsúlyoztam az előadásba, nem szabad leszűkíteni a kört az 56-tal összefüggő statáriális eljárásra. Ugyanis pontosan akkor, amikor rájön a politikai vezetés arra, hogy a mese nem áll, tehát nevezetesen nem a horti fasizmus képviselői csinálták az ügyet. Nem áll a négy pont az összetételnél a kirobbantó okoknál, hanem a börtönbe vetettek 81% a munkás és paraszt, akkor 381 néhány emberrel szemben Biszkú-elvtárs elrendel egy vizsgálatot, korábbi büntető ügyekben elmarasztalt személyek esetében, és 26 volt csendőrt és 7 egyéb fegyveres testületi dolgozót vagy szemét utóbb kivégeznek. Itt már lehetett az arányt javítani, és el lehetett mondani, hogy ime a horti rendszer képviselői, és ott vannak a vádlottak padján, csak de nem is a vádlottak padján, hisz a 60 megvádoltból 33-a több mint a felét kivégzik. Ezeknek az embereknek a kivégzése, meghurcolása két emberhez kötődik zömében. Ledényi Ferenchez, aki 28 embert ítél halálra másodfokon, és Mátyás Miklós, aki ugyanennyit első fokon. Tehát az ő esetükben hiába van csak 17, illetve 28 a másik esetben, sokkal több van, mert gyakorlatilag más halálos ítéleteket is hoztak.
Egész életutakat látjuk. És látjuk azt, hogy akik hajlandóak voltak a diktatúra politikai érdekeit kiszolgálni, azokat a politikai hatalom évtizedes pályafutásra, karrierre honorálta. Míg azok, akik kiálltak a bírói erkölcsi értékrend mellett, és nemet mondtak a statáriális bíráskodásra, azok évtizedekig szenvedték ennek kárát, és talán csak a 70-es, 80-as években sikerült nekik az eredeti hatásukba visszakerülni. Sokan kétkezi munkásként keresték a kenyerüket. Talán nem kell külön ecsetelni azt, hogy milyen következményekkel járt ez egy család egzisztenciájára, vagy akár a gyerekek tanítatási, tanulási lehetőségeire.
Mi most csak a bírák esetében kizárólag az 56-os megtorlással összefüggő pereket néztük át. Halálos ítéletek nem csupán ezekben az utóbb említett háborús és népellenes ügyekben, köztörvényes ügyekben is születek. Tehát csomó olyan legfelsőbb bírósági, első fokon eljáró bírósági tanácsvezető van, aki ugyanúgy kihirdette a halálos ítéletet, és végső soron abban 373 kivégzettben, aki 56-ot követően 66-ig életét vesztette, a halálos ítéleteket ők hirdették ki. Hát az ő működésük feltárása az majd a jövő zenéje.
Azon teltek a napok, hogy hát bizonytalanságban voltunk, várakozó állásponton voltak az emberek, különösen akik a katonai kollégiumnál dolgoztak, élesen figyeltek arra is, hogy mi történik a Budapesti Katonai Bíróság bírái között. Ott egyenesen állandó jellegű beszélgetés, összebeszélés volt arról, hogy már itt kell hagyni ezt a területet, mert mi lesz, hogy itten a súlyos ítélkezési munkát fognak majd ránk bízni.
Ha a bírói oldalról közelítünk, azoknak a bíráknak az életútját illetően, akik halálos ítéletet hirdettek ki, akár első, akár másodfokú eljárásban, és végül a jogerős ítéletet végrehajtottak, legyen ez statáriális eljárás következtében agyonlövéssel vagy bitum, akkor azt tudom mondani, hogy a korábban bemutatott 19 életút kiegészült 33-mal, és ez az 52 a teljes létszámú annak a bírói karnak, akik a 225 halott mártír életútjának befejezéséhez járultak hozzá.
Abban a körben, ahol ezek a beszélgetések folytak, majdnem, hogy általános volt az a vélemény, hogy nem ismerjük el ezt a kormányt legálisnak, és nem is hajtjuk végre az intézkedéseiket. Nagyon csodálkoztam azon, hogy miután többen lemondtunk 57. december 11-én, vagy az azt követő napokban, hogy olyanok, akik nagyon határozottan mondogatták azt, hogy ők sem vesznek majd részt megtorló intézkedésekben, hát azért ők ott maradtak.
Akik vállalták, és akik csinálták, nyilvánvalóan tisztában voltak, mert tisztában kellett, hogy legyenek azzal, hogy amit csinálnak és amit tesznek, az a Magyar Szocialista Munkáspárt politikájától nem térhet el. Tehát amit vállaltak, úgy is fogalmazhatnám, hogy egyfajta pártfeladat volt. Ez a későbbi életútjukba, előmeneteli rendszerükben, pénzbeli jutalmaikban, kisebb-nagyobb kitüntetésekben tetten érhető. Ha pedig életük során botlásokat követtek el, legyen ez okirathamisítás, hamis börtönbelépők kiállítása, alkoholos állapotban vidéki kocsmák szétverése, az ott lévő emberek fizikai inzultálása, és így tovább, és így tovább. A pillanatnyi feddések vagy fegyelmi büntetések nagyon rövid időn belül annulálódtak, az illetők visszakapták korábbi tiszti rangjukat, és ha nem is bíróként, de pályájukat úgy fejezték be, hogy az életútjukkal vagy korábbi feladatukkal arányban volt, tehát egyfajta elismeréssel. Ez az érem egyik oldala. Az érem másik oldala, hogy volt viszont olyan is elrettentő példaként, és ezt már elmondtam, aki úgy ítélt valakit halálra, és végezték ki az illetőt, hogy nem folytatta a bizonyítási eljárást, és ezért népellenes bűncselekmény elkövetésével kirúgták a bírói karból, és 3 évre ítélték népellenes bűncselekmény elkövetésével, majd mehetett vissza Csepelre dolgozni. Tehát ez is benne volt a pakliba, de azt hiszem, hogy ez volt a kakukktojás, ez volt a véletlen, és ez is inkább a bírói kar megfélemlítését célozta, és nem azt a jogos számon kérést, amit egy ilyen törvénytelen ítélet kiirdetését követően elvárta volna a közvélemény.
56. december 11-én, hát erre a dátumra aztán mindig kellett emlékeznem, mert attól kezdve újra kezdődött a sorsom. Hivatott a legfelsőbb bíróság katonai kollégiumának az elnöke, dr. Ledény, akinek olyan sok szó van a konferencia anyagában, és közölt vele, hogy ma megjelent a elnöki tanács rendelete, a rögtön ítélő bíráskodás bevezetéséről, és már őrizetbe is vettek két személyt, két fiatal munkást, akik fegyvert rejtegettek, és ezeket a ügyészség a rögtön ítélő bíráskodás keretében ezek ellen vádat emel. Rögtön jeleztem, hogy én nem vállalom. Sőt, hát nem tudok mit tenni, a mai napon benyújtom írásban is a lemondásomat. Be is nyújtottam.
Mindenki kiszolgáltatott volt. Hát persze, hogy mindenki kiszolgáltatott volt. A diktatúrának az a lényege, hogy mindenki kiszolgáltatottá váljék, és erre törekedtek Rákosiék. Na most, hogy a kiszolgáltatottságnak milyen fokai vannak, az megint egy másik történet. Minden egyes történet, minden egyes életsors megdöbbentő. Tehát megdöbbentő az, hogy próbál a hatalom manipulálni, ha kell, akkor hazudni, ha kell, akkor torzítani, ha kell, akkor hamisítani, és ezzel szemben ez az ember, ez védtelen, mert semmifajta eszköze nincsen.
Akkor teljesen egyértelmű volt az, hogy igent vagy nemet mond az ember?
Előttem egyértelmű volt, és úgy láttam, hogy a többség inkább a nemet mondást szerette volna. De hát egzisztenciális okok miatt nehéz volt azt nekik megtenni. Nem tudok mit mondani, megértettem még őket is. Most úgy látom, hogy ezt, ha azt meg nem teszem, akkor nagyon-nagyon hátrányos életem következett volna. Nehéz lett volna elviselni anélkül a nemet mondás nélkül az életem későbbi sorát. Biztos, hogy sokan gondolták később, jaj, de jó lett volna, ha mi is azt választjuk. De ugye most már nincsenek itt, nem tudok velük beszélni, nehéz most már elképzelni, hogy mit gondolnának ők ma.
Két rétegről nem beszéltünk, a védőkről, akik azért most már nem mondtak vádbeszédeket, mint hogy ez az 50-es évek elején volt, hogy a védők vádbeszédei súlyosabbak voltak, mint a államügyészi vagy ügyészi beszédek. A népbírák még a másik, akiket itt az védők mellett meg kell említeni, ugyanis a párt pontosan beléjük vetette a bizalmat, a pártból jöttek a jelzések, hogy kiket kell megválasztani a népbíróknak, és ezek az emberek, Kádár János, Kádár követő belügyminiszter, a Györe József, a Rajkkal együtt Sopron-Kőhidán fegyintézetben lévő Varga István, aki ekkor a fegyvergyárnak a vezetője, a Lakatos Péterné, akinek a férje életét veszti, aki a köztársaság téren, azok a karhatalmi parancsnokok, bér és társaik, akik majdnem agyonverik az embereket Tatabányán. Tehát olyan megbízható, vagy Mária Nosztrai börtönparancsnok, a keresztes, akit a kiszabadulók megdádáznak. Tehát csupa olyan ember, aki különböző okokból sértett, vagy élete első pillanatától kezdve a rendszer eltökélt híve. A moszkvai rendszeré. Nem a Nagy Imre és társai rendszeré, hanem az 56-ot megelőző politikai berendezkedésé, és ezektől az emberektől bizony kegyelmet várni nem igen lehetett.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc megtorlásáról tartott konferenciát még 2016-ban a 60. évfordulón a Kúria, a legfőbb ügyészség és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága. Az ott készített interjúban hallották Darák Pétert, a Kúria volt elnökét, M. Kis Sándor történészt, Cinner Tibor történészt, valamint Nagy Miklós volt legfelsőbb bírósági bírót. Azok, akik érdeklődnek a konferencia előadása iránt, azoknak ajánlom a Nemzeti Emlékezet Bizottsága YouTube csatornáját. A folytatásban honvédségi hírek. Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából ünnepséget szervezett a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség a Bálna Honvédelmi Központban október 20-án hétfőn. Az összeállításban hallják majd Kutnyánszky Zsoltot, a Honvédelmi Minisztérium haderőfejlesztésért és védelempolitikáért felelős államtitkárát, Kajári Ferenc altábornagyot, a Honvéd vezérkar főnökének helyettesét, valamint Kormány Gábor fotóriportert. A felvételt a Zrínyi Katonai Filmstúdió készítette.
1956. október 23-a, a fiatalokról is szól. Nagyon sok véráldozatot hoztak azok a fiatalok, akik ma is közöttünk élnek, az emlékük közöttünk él. És nagyon fontos a Magyar Honvédség számára, és hogy fiatalok jöjjenek a Magyar Honvédség kötelékébe. Egy többszintű oktatási rendszert építettünk ki, nagyon számítunk a fiatalokra, egy megújult haderőhöz tudnak csatlakozni. 2023-ban honvédelem tantárgy összesen 6 középiskolában volt. A 24-25-ös tanévben ez volt 131, idén, azaz 2025 szeptemberétől majdnem 400 középiskolában ott vagyunk. Én úgy gondolom, hogy ezzel a programmal is meg tudjuk szólítani a fiatalokat.
1956 azt mutatja meg számunkra, hogy a magyar társadalom számára a szabadság és a függetlenség létfontosságú, ezért kész és képes harcolni, hogyha ezt a szabadságot és függetlenséget veszély fenyegeti. A Magyar Honvédség számára is fontos az, hogy a kiválóan teljesítő kollégákat elismerésben részesítse. Az elmúlt időszakban nagyon sok olyan feladatot hajtottunk végre, ami kihívást jelentett a Magyar Honvédség személyi állománya részére, és ezeket az akadályokat leküzdötte, és kiválóan hajtotta végre a feladatait.
3 éve vagyok katonai fotóriporter itt a HM Zrínyinél. A honvédelemért kitüntető cím 3. fokozatát kaptam. Ez a kitüntetés számomra igazából egy elismerése annak a munkának, amit eddig az elmúlt 3 évben itt a katonai sajtónál végeztem. De mindig lehet valami újat találni ebben az egész katonai környezetben. Mindig vannak egyéb olyan dolgok, amik következtében igazából adaptálódnunk kell ahhoz a helyzethez, ami történik.
Köszönöm a figyelmüket, az Interamre Caritas 14. évfolyamának 588. adását hallották. Műsorunkat minden szerdán 19 óra 25 perctől hallják, ismétlésben szombatonként 13 óra 25 perctől, hétfőnként 1 óra 35 perctől, itt a Mária Rádióban. Visszahallgatható valamennyi műsorunk a rádió honlapján. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották, további szép napot kívánok Önöknek. Bibliai idézettel búcsúzom. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget, az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Mária Rádió.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
Október 27-e.